Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretette Isten igéjét, úgy, amint azt húsvét vasárnapjára az igehirdetés alapjául rendeltek, és megírva találjuk a Jelenések könyvében az első fejezet 9. versétől a 18. versig a következőképpen. Én, János, testvéretek és társadok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az álhatatosságban. A Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételéért. Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna, amely ezt mondta: amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek: Efezusba, Szmirnába, Pergamonba, Tiatírába, Szárdízba, Filadelfiába és Laodíciába. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám. És amikor megfordultam, 7 aranygyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az emberfiához hasonlót. Hosszú palásba volt öltözve, mellén aranyövvel körülvezve. Feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja, lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez, hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Jobb kezében 7 csillagot tartott, szájából 2 élő éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. Amikor megláttam, lába elé estem is, mint egy halott, és ő rám tette jobbját, és így szólt: ne félj, én vagyok az első, és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és pokol kulcsai. Írd meg tehát, amiket láttál, amik vannak, és amik történni fognak ezek után. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban egy gondolattal szeretnék csatlakozni a második énekkari számhoz, amelynek a bekonferálásánál is szóba került az, hogy vannak sokan, akik nem járnak Jézussal. Ezzel kapcsolatosan is készült egy felmérés, amely olvasható az Evangélikus Egyházunknak a portáján, amelyben azt kérdezték meg az egyháztagoktól, hogy ki az, aki hiszi a feltámadást, és az egyháztagoknak a fele válaszolt úgy, hogy úgy gondolja, a halállal mindennek vége van, és nincsen feltámadás. Ez azt jelenti, hogy a csekély 300 000-es evangélikusságunk már is a felére esik vissza. De én azt gondolom, hogy semmi különösebb csodálkozni való nincsen ezen, hiszen Jézussal sokan nem jártak, és hogyha nem találkozik az ember a feltámadottal, ami teljesen átírja az életét, akkor természetes, hogy nem hisz abban, hogy lesz valami a halál után. Ahhoz, hogy higgyünk, ahhoz szükség van arra, hogy személyesen találkozzunk a feltámadt Jézussal. Amikor ilyen énekeket hallok, talán az énekek azok, amelyek a leginkább fel tudják eleveníteni bennem annak a valóságát, hogy Jézus feltámadt. Szóval amikor előttem van, amikor elém kerül erőteljesen Jézus feltámadása, akkor azt érzem mindig, hogy hallatlan energiával tölt fel. Akkor azt érzem, hogy nem félek semmitől, amit elveszíthetnék, vagy nem félek a haláltól. Amikor nem érzem ezt az erőt, akkor félek. Ismerek jó pár ajándékot az életemben, amit az Istentől kaphattam, aminek szintén van hasonló energetizáló hatása, vagy nevezzük inkább így, hogy erőforrás jellege. Ilyen a család, ilyen a szerelem, ilyen a siker mondjuk a tanulásban, ilyen a siker problémák megoldásában, de mindezek felett ott áll Jézusnak a feltámadása. Együtt az értem történt halálával. Persze nem választható el Jézusnak a feltámadása, feltámadásának az ereje attól az erőtől, amit mondjuk a családtól kap az ember. Hiszen azt az erőt, amit a családtól kapunk, amit más sikerektől kapunk, azt is átjárja, energiával tölti fel, élteti, építi Jézus feltámadásának az ereje. Meg vagyok győződve róla, hogy nem kapnám azt az erőt a családtól, a kapcsolataimtól, ha Jézus nem támadt volna fel. Ez a kettő teljesen összefügg. De a feltámadás azért fölötte van mindennek, mert ez azt is jelenti, hogy bármi történik ezek után, bármit veszítünk el, semmit sem veszíti el az élet az értelmét, mert minden átértelmeződik, és még a halál is kicsivé lesz. Gondoljunk csak a Luther énekére, az erős vár a mi Istenünk ének utolsó versére. Amikor János apostol, aki írja a Jelenések könyvét, találkozik, szembesül Jézusnak a hatalmasságával, akkor azt olvassuk, hogy mint egy holt elterül. Ilyen hatással van rá a Jézussal való találkozás. Pedig azért ő pár évet együtt járt Jézussal. Igaz, az ember Jézussal. Itt viszont a hatalmas, feltámadt, első és utolsó, mindig élő Úrral találkozik. Talán az első eset, amikor így szembe ötlik neki Jézusnak a hatalma, az, amikor az üres sírhoz szalad Péterrel együtt, és ismerjük a történet, hogy Péter az, aki először bemegy a sírba, utána János, és János az, aki először hisz, lát és hisz. Látja a gyolcsokat abban a rendben, ahogyan ott maradtak, talán úgy maradtak ott, ahogyan egy-egy film feldolgozza, mint hogyha egy vákum keletkezett volna benne, kiüresedett. Egy biztos, hogy amit látott, az hitet generált benne. Ez volt az első, ami megütötte Jánost konkrétan. Aztán talán lehet, hogy a következő az volt, amikor Domitianus császár idejében tudjuk, hogy méreg poharat itattak vele. Hozzávetőlegesen ez a Patmos szigeti látomás, ugye 81 Krisztus után 81 és 96 között játszódik, mert Domitianus császár ugye akkor küldte számüzetésbe Patmos szigetére, miután a méreg pohár nem hatott. Ez volt talán a másik nagyon megdöbbentő élmény az ő számára. És tudjuk, hogy ugye ő volt az egyetlen tanítvány, aki éppen ezért hasonló próbálkozások, más próbálkozások sem jártak sikerrel, életben maradt. És aztán ugye késő öregségében van Patmosz szigetén, talán már a 80-on is túl, és aztán még mindig kap egy pici kis ajándékot, hiszen a következő császár már rehabilitálja, és Efezusba költözik, az ottani gyülekezetbe. Talán egy pár gondolatot még ejtsünk a szimbolikájáról ennek a látomásnak, hiszen olvassuk azt, hogy úgy jelenik meg Jézus, mint akinek a szeme olyan, mint a tűz lángja, nincs előtte semmiféle titok, teljesen nyitottak vagyunk előtte, lábai, mint aranyércek, amely az ítéletének az igazságos voltát jelképezik, azaz, aki tudja, hogy Jézus a feltámadt Úr, az azt is tudja, hogy az élete ebben a világban nem a véletlen sorszerűségnek van kitéve, nem attól függ az élete, hogy ki van éppen uralmon, vagy éppen milyen rendszer van, vagy éppen van munkahelye, vagy nincs munkahelye, tudja azt, hogy nincsen kiszolgáltatva a véletlenszerűségeknek, és nem sodrásban van, hanem az Isten tenyerében van. Az Isten őrzi, és minden, ami történik, az beleillik az ő tervébe. A hangja, a hangjának a hatalmas volta, az a fenségét fejezi ki. A kezében a 7 csillag, azt, hogy minden gyülekezet, nem csak a felsoroltak, Tiatira, Pergamon, meg Efezus és a többi, hanem az összes, hiszen 7-es a teljesség száma, az összes gyülekezet, összes tagja ott van az ő kezében. Természetesen nagy tarsa gyülekezete is, hiszen időben is az összesség. Nem csak 2000 évvel ezelőtt, hanem most is, és hogyha lesz még 2000 év, akkor 2000 év múltán lévő gyülekezetek is. János elveszett állapotban van Patmosz szigetén, de ezzel az Úrral, aki tartja a kezében. És éppen ezért a reménysége nem az Jánosnak, hogy egyszer majd csak vége lesz az én számüzetésemnek, és majd a következő császár rehabilitálni fog talán engem, hogyha végre meghal ez a, nem mondom ki, milyen Domitianus, hanem a reménysége az, Jelenések könyve végét olvassuk el, hogy Jézus eljön érte. Nagyon megrendített az a film, amelyet a napokban mutattak be a televízióban, ez volt a címe, a remény útja. És mindjárt eszembe jutott az, hogy nekünk is milyen útjaink vannak, mi az, amiben reménykedünk, mi az, amiben János reménykedett. Néhány török áll össze, készül fel a hosszú útra, átcsempészék őket, eljussanak Svájcba, ahonnan kapják a híreket, hogy ott micsoda paradicsom van. Érdekes ellentmondás, hogy egyébként a filmben is európaiakat hitetleneknek nevező mohamedánok a hitetlenek között akarják megkeresni a paradicsomot, de ezt csak az érdekesség kedvéért mondom, mert tudjuk, hogy egyik céljuk az iszlámosítás, ezt nagyon jól látjuk, és vannak elszólások is ezzel kapcsolatban, de visszatérek a történethez, hogy ezek az emberek, akik szegényen élnek a messzi török területeken, vidéken, eladják mindenüket, a kis földjüket, a két tehénkéjüket, a kecskéjüket, hogy meglegyen az a pénz, amit a csempészeknek át kell adni, mindent oda szánnak, ezért a paradicsomért. És aztán, amikor odaérnek az olasz-svájci határra, és át kell vergődniük a havas hegyeken, gyalogosan, akkor döbbennek rá, hogy többet kell itt még oda áldozni, nem csak azt, amit eddig. Mert amikor egész éjjel át vergődik a család, közben szét is szakad a család, a feleségnek eltűnik a lába, az apa viszi a már teljesen elgyengült fiát a karjaiban, eldobtak már minden bőröndöt, a fiú mégiscsak fontosabb, őt viszi. De amikor már ő sem bírja és teljesen kétségbe esik, akkor aztán mégis jön egy autó és felveszi őket, viszi az orvoshoz a gyereket, de az már nem éli túl, megfagyott a karjaiban. Az az ordítás, amikor az anya is rájön arra, amikor újra találkoznak, hogy mi történt. Mutatja azt, hogy olyan veszteséget kellett, hogy átéljenek, amire nem is gondoltak. Tudták ők, hogy mi mindent kell odahagyni, de hogy még ezen túl is, ezért a paradicsomért. És kiderül, hogy nem is paradicsom. Miért döbbentett meg engem ez a film? Azért, mert arra jöttem rá, hogy a mi életünk is ilyen élet. Nem kell ehhez konkrétan útra kelnünk, és elmenni az ígéreteknek a hazájába, meg nem tudom hová. Elég csak itt bejárni az utunkat Magyarországon. Elég csak itt belevetni magunkat a munkába, belevetni magunkat hitelekbe, belevetni magunkat a szerzésbe, hogy aztán rájöjjünk, hogy Igen, sok évet elvesztegettem, de tudtam, hogy ez benne van a pakliban, de azt már nem tudtam, hogy benne van a pakliban az is, hogy elveszítem a gyerekemet, hogy elveszítem a családomat, a házastársamat, hogy szétmennek a kapcsolataim. Menet közben derülnek ki, hogy miféle veszteségek vannak benne ebben a történetben. Van-e nekünk reménység útja? Hisszük-e azt, hogy nem az változtatja meg az életünket, hogyha megszabadulunk Patmosz szigetéről, hanem hogyha Jézusban hiszünk az eljövendőben. Olvasok egy bizonyságtételt az interneten. Nagyné Kis Éva írja 38 évesen, hogy szülei nagyon sok mindent megtanítottak neki, hogyan állja meg a helyét a világban, hogyan legyen a világ szemében jó, megtanították túlélni. Felnőttként is eljárogatott néha a templomba, de az elsődleges dolog az volt az életében, hogy keresse a pénzt, keresse a társát, keresse a szeretetet, keresse a boldogságot, a harmóniát, de így mondja, minden, ahogy jött, úgy el is ment. Amíg sikeres voltam, amíg divatos, nagyhangú, bősnek látszó, addig zsongtak körülöttem. Amíg mindent elintéztem, lerendeztem, amíg segítettem, addig jó voltam. Aztán elfordultak tőlem. 2005. októberében édesanyám, majd édesapám halála, egy balul sikerült vállalkozás, egy hazug házasság végén azt fontolgattam, vége az életemnek. Amikor végleg otthagytam a régi életemet, és a sokadik albéletbe költöztem, az akkori életemben is akadtak asszisztálók. Belefáradtam, beleuntam az életbe, összetörve, megundorodva kerestem a kiutat. Emberi észre kigondolt dolgokat tettem, utazgattam, beszélgettem, lődörögtem. Mivel a gyermekem nincs, sokszor még felkelni sem volt kedvem. Mindenki udvariasan érdeklődött, de senki sem várta meg a választ. Az első változást a számítógép, vagyis az internet jelentette számomra. Itt ismerkedtem meg, és hosszú órákat beszélgettem a férjemmel. Beleszerettem. Még mielőtt láthattam volna. Hamarosan meglátogattam őt, és éreztem rajta, és édesanyján, hogy rajtuk kívül van még valaki a lakásban. Valaki még lakik ott. Áradt a szeretet a falakból, a tárgyakból, az ablaküvegből. Olyan szeretetet éreztem, és olyan életet láttam, amire mindig is vágytam. Férjem és anyósom segített nekem megfejteni ezt a titkot. Először a Bibliával kezdtünk el foglalkozni. Az evangélium olvasása közben annyi, de annyi kérdésem volt. Most már mosolygok azon, miket kérdeztem. Aztán hetek, vagy talán hónapok múlva megtudtam, hogy ők hívők, és hogy anyu gyülekezetbe jár. Férjem megígérte, hogy az esküvünk után eljövünk ide a gyülekezetbe. Így is lett. Az én nászajándékom, hogy eljöhettem ide. Hallottunk már ilyet? Nászajándék, hogy eljöhetett a gyülekezetbe. Most már tudom, hogy a legcsodálatosabb ajándékot kaptam. Sokat hallottam Istenről, az Úr Jézusról, a megtérésről, és mindig csak azt kérdezgettem, hogyan kell megtérni. Megnyugtattak, észre fogom venni. Kétkedve fogadtam, és nagyon vártam, mikor történik ez meg. És eljött ez a csodás nap is. 2006. októberében az úrvacsorás istentiszteleten értettem meg, Jézus értem is meghalt, és az én bűneimet is felvitte az átokfára. Ez egy történet, hogyan tudunk mi is úgy találkozni Jézussal, ahogyan János ott Patmosz szigetén. Hogyan szembesülhetünk Jézusnak a hatalmával, azzal, hogy nem tudunk előtte semmit eltitkolni, és azzal, hogy a kezében tart. Hatalma, jósága, szeretete. És a később tudta meg ez az asszonyka, hogy tulajdonképpen most történt, ott történt neki az úrvacsorai asztalnál a megtérése, vagy ahogyan ő fogalmaz később, szív átültetése. Mi az, amit mi teszünk húsvét ünnepén? Amikor szembesülünk mi is Jézusnak ezzel a hatalmával. Talán ismerős a kínai közmondás, Ha egy évre tervezel, magot vess. Ha 10 évre, fát ültess. Ha sok évre tervezel, taníts gyermeket. És hogyha még többre, ha egy egész életet tervezel, ha az örök életet tervezel, akkor az egész életedet vesd el. Az egész életedet ad Jézusnak. Hiszen ő mondja, aki neki adja az életét, az megőrzi. Aki érte elveszíti, az megőrzi. Aki úgy jár, mint a búzamag, engedi, hogy meghaljon a keresztségben, az sokszoros termést hoz. Jézus ezért halt megértünk, és ezért támad fel, hogy vele együtt mi is meghalhassunk és feltámadhassunk. És azt gondolom, hogyha ezt megtesszük, akkor komolyabban vesszük majd a rövid távú tervezéseket is. A vetést is, a faültetést is, hogy ne csak egy évre tervezzem mondjuk ez az ország, hanem legalább 10 évre. Milyen jó lenne. És milyen jó lenne, ha még több időre tervezne ez az ország, hogy gyermeket nevelne. Tudjuk, hogy mennyire probléma ez. De mind abból fakad, hogy az örök életre való tervezés hiányzik. Ha örök életet tervezünk, akkor magunkat adjuk az Istennek, és komolyan veszik az első hármat is. Isten segítsen bennünket ebben. Amen. Imádkozzunk. Urunk, kérünk téged, hogy tölts be minket a te erőddel, energiáddal, járd át a mi életünket, a mi családunkat, járd át a mi házasságunkat, járd át a mi munkánkat, járd át Isten tiszteletünket, gyülekezetünket, egyházunkat, járd át országunkat, népünket, hiszen szükségünk van a te erődre, szükségünk van a veled való találkozásra, amelyből ez az erő árad. Légy velünk, és áld meg ünneplésünket. Amen.